Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
A telefonvonalban Zsoldos Ákos, a Portfólió munkatársa. Köszöntelek, jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Hogyan indult a nap, illetve a kereskedés?
A Box Index 3%-os mínuszban van, 32.724 ponton áll most az index, 110 pontos elmozdulás jelent lefelé péntekhez képest, és a Blue Chip-eknél is, a MOL-nál, az OTP-nél és a Richternél is visszaesés látunk. A Richternél 4%-os a mínusz, 2370 forintba kerülnek a gyógyszergyártó papírjai. Az OTP-nél 1%-os visszaesés látunk, 7896 forintba kerülnek az OTP papírok. Molnál 7%-os a visszaesés, 2390 forinton kereskedtek utoljára MOL papírjaival, és egy idő alatt a Telekom tartja magát, 3%-os pluszban van a Telekom árfolyama, 2196 forintba kerül most egy részvény.
Tartogat-e izgalmakat a mai nap, jönnek-e fontosabb hírek?
A mai napon nem várunk nagyon fontos piacmozgató hírt, a hét legfontosabb eseménye pedig az amerikai munkanélküliségi adat lesz, mi a Fed számára most kiemelt jelentőségű, de az amerikai munkaerőpiac most nagyon túlhevült, tehát nagyon gyorsan nő a foglalkoztatottak száma, hogy ha ebben nem látunk mélysiklődést, akkor az azt jelenti, hogy a Fednek esetleg még magasabbra kell emelni a kamatokat, mint ahogy most a befektetők várják, csak további dollár erősödést válthat ki, az általában nem jó a magyar eszközökre nézve.
Az elmúlt héten nem voltak túl jó napjai a hazai fizetőeszköznek, most hogy áll a forint?
Abszolút, múlt héten történelmi mélypontra esett a forint árfolyama az euróval szemben. Most nem látunk további gyengülést, 4%-os erősödésben van a forint, 421 forint 40 félébe kerül most egy euró, tehát továbbra is 420 fölött jár a jegyzés. A dollárral szemben szintén 4%-os erősödést látunk, 430 forintba kerül most egy dollár, és a dollár nem mozdul az euróval szemben, tehát az irány még abszolút nem dőlt el, a nap folyamán még bármer elindulhat a forint jegyzése.
Zsoldos Ákos, Portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Lezárt a 16 hónapon át tartó kamatemelési ciklusát a Magyar Nemzeti Bank szeptember 27-én kedden. A szigorítási politika azonban más szinteken tovább folytatódik, mondta az Inforádiónak az MNB monetáris politikáért, pénzügyi piaci és mikrofinanszírozási elemzésekért felelős ügyvezető igazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Kuti Zsoltot.
16 hónapja folyamatosan emeltünk, és 1240 bázispontot emeltünk összességében az alapkamatunkon, ami egy nagyon markáns elmozdulás, nagyon markáns emelés, ez Európában, de a világon is az egyik legnagyobb emelés volt. Ugye az alapkoncepciónk az volt, hogy ornehéz módon, proaktívan, gyorsan és erőteljesen reagáljunk az inflációs kihívásokra. Azt gondolom, hogy ezt megtettük, megálltunk és meg kell néznünk, hogy ez hogyan hat a reál gazdasági folyamatokra, különös tekintettel arra, hogy azért azt várjuk már, hogy a monetáris politikai horizonton már érdemben csökkenő inflációval számolunk. Azt ki kell emelni, hogy nem jelenti önmagában azt, hogy a monetáris szigorítás is leállt. A 13%-os alapkamat szint az nem minden részfiacon érvényesül, és mi azt szeretnénk most elérni a következő fázisban, hogy a monetáris transzmisszió erősítésével, tehát azzal a folyamattal, ahol a kamat, az alapkamatnak a hatása az a többi részpiacon is megjelenik, azzal ezeken a piacokon is fölfele húzzuk a kamatszintet.
Hogyha a monetáris transzmisszió erősítéséről van szó, akkor pontosan mire kell gondolni?
Olyanra kell gondolni, hogy a hallgatók nem ismerik a swap piacot, de ez egy nagyon kritikus fontosságú piac. Itt cserél a forint és az euró tulajdonosok, itt cserélnek devizát. Mert lényegében ez határozza meg azokat a kamatokat, amivel a pénzpiaci szereplők, a devizakereskedők szembesülnek. Hogyha ezen a piacon érdemben alacsonyabb a kamat, mint nekünk az alapkamatunk, akkor nem tudtuk érvényesíteni azokat a kondíciókat, tehát a forint nem lesz annyira vonzó, mint ami az alapkamatból úgymond következne. Nekünk ez egy kritikus fontosság, hogy ezen a piacon is például fölfele húzzuk a kamatokat. De mondjuk egy másik példát, a rövid állampapírhozamok. Tehát mindenki ismeri a diszkont kincstárjegyeket, ami nagyon sokáig sokkal érdemben több száz bázisponttal az alapkamat alatt kereskedtek. Tehát itt is jellemző az, hogy emeltük a kamatainkat, de összességében ezen a piacon nem emelkedtek annyival a hozamok, tehát nem kínált annyira kedvező befektetési lehetőséget az a diszkont kincstár, mint amit alapvetően az alapkamat emelésből fakadt volna. És ugyanígy a harmadik, talán a legszembetűnőbb a sok lakossági szereplőnek a banki betéteknek a kamatszintje, hogy nagyon-nagyon markáns kamatemelés ellenére a banki betétekben egy jóval kisebb kamatemelés volt látható. Tehát önmagában a megtakarításokon nem játszódott még le az a kamatemelés, amit szerettünk volna. Azért erre már látszanak az első jelek, hogy megjelentek akciós ügyletek, akciós ajánlatok a bankok részéről, és kezdenek emelkedni ezek a kamatok, azt gondoljuk, hogy itt is lesz előlépés a következő időszakban.
A kamatemelési ciklus lezárása után mikor lehet visszatérni oda, hogy mondjuk elkezdődhessen egy kamatcsökkentés?
Én azt gondolom akkor, amikor az inflációs küzdelemben sikerre jutottunk. Tehát nem csak azt látjuk, hogy elkezd csökkenni a ráta, hanem biztosan mondhatjuk azt, hogy célt érünk, és látjuk azt, hogy azok a tényezők, amik kamatcsökkentés irányába hatnának, mindez szükségessé teszik, gondolok arra, hogy konjunktúra az érdemben megkívánja azt, hogy kapjon a gazdaság egy ösztönzést, illetve amit a jelen helyzetben szerintem a legkritikusabb, hogy a pénzügyi stabilitási aspektusból is nincs szükség már ilyen magas kamatokra. Praktikusan a folyófizetési mérlegünknek egy javulását látjuk, illetve a kockázati megítélésünknek egy javulását látjuk. Én azt gondolom, hogy azért most nem véletlenül hangsúlyozta a tanács, hogy egy tartós tartásra kell berendezkedni, tehát hogy ezek a magas alapkamat szint, ez tartósan hosszabb ideig fennmarad. Nem gondolom azt, hogy most a következő időszakban kamatcsökkentésről fogunk tudni beszélni.
Kuti Zsoltot a jegybank monetáris politikáért, pénzügyi, piaci és makrofinanszírozási elemzésekért felelős ügyvezető igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
És 4:10-kor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy maximálta a CSOK feltételeinek nem teljesítés esetén fizetendő késedelmi kamatot a kormány. Természetesen foglalkozunk majd ismét az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
%5-ban maximálta a CSOK feltételeinek, például a gyermekvállalás feltételeinek utólagos nem teljesítése esetén fizetendő késedelmi kamatot egy friss, a magyar közlönyben megjelent kormányrendelet. Az intézkedés október 1-től hatályos, és azokra a párokra is vonatkozik, akik már igénybe vették a családi otthonteremtési kedvezményt, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője, Sipos Ildikó kérdezte Palkó Istvánt.
A változtatás lényege az, hogy csökken a késedelmi kamat a feltételek nem teljesítése, például a gyermekvállalás elmaradása esetére. Az eddigi szabályok alapján úgy volt, hogy ha valaki a 10 millió forintos CSOK feltételeit nem teljesítette, akkor 10 év elmúltával 40 millió forintos büntető kamatot kellett volna fizetnie az ebben a fél évben hatályos késedelmi kamatok alapján, ha pedig az alapkamatból indulunk ki, ami elvileg, hogyha így marad, akkor a következő fél évben fogja meghatározni a késedelmi kamatnak a mértékét, akkor pedig 65 millió forint késedelmi kamatot kellett volna fizetni. Ez azért volt így, mert a szabályozásban az volt benne, hogy a késedelmi kamat mértéke a 10 millió forintos CSOK esetében megegyezik az alapkamatnak az ötszörösével, pontosabban a PTK szerinti késedelmi kamatnak az ötszörösével, ami pedig az alapkamatot követi egy kamatmentes tartozás esetében. Más CSOK összegek esetében, tehát amelyek 10 millió forintnál kisebbek, ott úgy szólt a szabályozás, hogy a PTK szerinti késedelmi kamatot kell fizetni, és mindig azt a késedelmi kamatot kell nézni, amely az adott fél évben a feltételek nem teljesítésének a határideje lejártakor érvényes. Na most ezt a késedelmi PTK szerinti késedelmi kamatot, illetve a PTK szerinti késedelmi kamat ötszörösét, azt korlátozza a kormány a CSOK esetében, nem lehet magasabb 5%-nál, ez azt jelenti, hogy jelentősen csökken az az összeg, amit büntetésként ki kell fizetni, például a gyermekvállalás elmaradása esetén.
Ez azt jelenti, hogy fellélegezhetnek azok, akik még előre ezt nem tudják, de esetlegesen felmerülhet az, hogy nem tudják teljesíteni a feltételeket?
Fellélegezhetnek, hiszen jelentősen csökkentett, nem egy több 10 millió forintos tételről szó, hanem egy, hát a jelen helyzet alapján néhány millió forintról, legalábbis a 10 millió forintos összeg esetben. Tehát ami például eddig 65 millió forintnak nézett ki, mint jövő évtől érvényes büntetőkamat, az alapkamat változatlanságát feltételezve, az végül is a 65 millió forint helyett 5 millió forint lesz. Tehát nem 75 millió forintot kell összesen visszafizetnie a párnak a gyermekvállalás elmaradás esetén, hanem összesen 15 millió forintot az eredeti 10 millió forintos összeggel együtt.
Palkó Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Egyelőre a déli országok állnak az élen a helyreállítási források lehívásában, a rendelkezés álló 800 milliárd eurós keretből ugyanakkor még csak 100 milliárd euró jutott el az igénylőkhöz, mondta az Inforádiónak az EU Monitor főszerkesztője. Sipos Ildikó kérdezte Gyévai Zoltánt.
Szerintem ott a Magyarországon már mindenki kívülről fújja, hogy a 27 uniós tagállamból egyedül Magyarországnak nincs jóváhagyott terve. A közelmúltban Hollandiának is jóváhagyták. A tagállamok többsége ilyen vagy olyan formában már kapott hozzájutott pénzhez. Valóban az összeg 100 milliárd euró, ami egy nyolcad része a teljes keretnek, viszont több dolog is van. Ugye eleve a 800 milliárd euróból egy jelentős összeg az kölcsön, ami nem kötelező ugye felvenni a tagállamoknak, és a tagállamoknak a jelentős része egyelőre nem jelentkezett be a kölcsönre. Például Magyarország sem még hivatalosan. A másik észrevételem az, hogy alapvetően azok az országok sietnek a pénzek felhasználásával, főleg a déli tagállamokra vonatkozik, amelyeket nagyon megrázott a COVID, különösen a gazdaságilag nagyon megrázott. Ezek közé tartozik Olaszország, Spanyolország, Portugália, Görögország is. Ezekben az országban látszik azért, hogy ők jelentős összeget már most igényeltek. A többiek számára vagy kevésbé sietős, vagy egyszerűen úgy van a beütemező a kifizetések. És itt a harmadik észrevételem az az, hogy eleve a kifizetések úgy vannak összeállítva, hogy bizonyos célokat, mérföldköveket kell teljesíteni hozzájuk. Egy ország egy adott éven belül kétszer juthat pénzhez. Ezt ellenőrzik folyamatosan, hogy hogyan teljesítették a megállapított, a tervben megállapított különböző céloknak a teljesülését, és csak utána kaphatnak pénzt. Nincs úgy, hogy egy tagállam valamennyi összegre jogosult, visszaemtérítendő támogatás, és abban a pillanatban első alkalommal az összeset átutalják a számlájára. Tehát a módszertannal is van tulajdonképpen, nem probléma, ez a módszertani kérdés is. És a következő észrevételem még az szintén fontos szerintem, hogy 2026-ig bezárólag lehet ezeket a pénzeket felhasználni. És akkor végül még Magyarországot is azért megemlíteném, hogy Magyarország egyelőre ugye se jóváhagyott helyreállítási tervvel, se pedig jóváhagyott partnerségi megállapodása, illetve operatív programokkal nem rendelkezik, de év végéig ezeket a dolgokat valamennyit érde kellene jutni.
Van olyan ország, amelyiknél mindezek megvannak, de ennek ellenére még nem kapott pénzt, szeretett volna, de nem tudta lehívni a szükséges forrást?
A napokban néztem, hogy ami a 2021 és 2027 közötti kohéziós programokat illeti, 22 tagállam a 27-ből már aláírta a partnerségi megállapodást. Ez a partnerségi megállapodás gyakorlatilag egy fejlesztési terv, és azt tartalmazza, hogy hogyan valósítja meg az adott ország az Európai Uniós célokat. 5 ilyen cél van a kohéziós politika esetében, és azt is tisztázza, hogy egyes operatív programokra és a különböző célokra milyen mennyi pénz fog jutni, melyik alapból mennyi pénz. Tehát erről kéne először első lépcsőben megállapodni, ez 22 ország megbukhatta ezt a magasságot, Magyarország még nem tart itt, de úgy tudom, hogy nem áll már távol attól Magyarország, hogy ezt is alá tudják írni. Utána jönnek az operatív programok, amiket ilyen külön operatív Magyarország esetében lesz 6+1. Hát jobban kell hagyni egyébként év végéig mindegyiket ahhoz, hogy az egy hatoda az összegeknek ne vesszen el. A kérdés az volt, hogy hogyan állnak az egyes ország. Én úgy azt vettem észre, azt láttam igazából, hogy néhány ország eléggé kiugró, a jól teljesített, ilyen például Görögország, sokak meglepetésére talán, de nyilvánvaló Görögországnak annyi ledolgozandó pénze van, tartozása van, hogy a görögök nagyon összeszedték magukat, és ők már gyakorlatilag 2021 nyarán megállapodtak a partnerségi megállapodásról, tehát ott már sikerült aláírniuk azt, és ők el is kezdték a valamennyi alapnak a megvalósítását. Más országok azért vagy azért nem sietnek esetleg, mert hát nem képes a public administration, a közigazgatásuk lépést tartani, sokan vannak olyanok is, például nettó befizető országok, amelyeknek számára nem feltétlenül életbevágó, hogy azonnal pénzhez jussanak.
Gyévai Zoltánt az EU Monitor főszerkesztőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Egyelőre a déli országok állnak az élen a helyreállítási források lehívásában, a rendelkezés álló 800 milliárd eurós keretből ugyanakkor még csak 100 milliárd euró jutott el az igénylőkhöz, mondta az Inforádiónak az EU Monitor főszerkesztője. Sipos Ildikó kérdezte Gyévai Zoltánt.
Szerintem ott a Magyarországon már mindenki kívülről fújja, hogy a 27 uniós tagállamból egyedül Magyarországnak nincs jóváhagyott terve. A közelmúltban Hollandiának is jóváhagyták. A tagállamok többsége ilyen vagy olyan formában már kapott hozzájutott pénzhez. Valóban az összeg 100 milliárd euró, ami egy nyolcad része a teljes keretnek, viszont több dolog is van. Ugye eleve a 800 milliárd euróból egy jelentős összeg az kölcsön, ami nem kötelező ugye felvenni a tagállamoknak, és a tagállamoknak a jelentős része egyelőre nem jelentkezett be a kölcsönre. Például Magyarország sem ígérte még hivatalosan. A másik észrevételem az, hogy alapvetően azok az országok sietnek a pénzek felhasználásával, főleg a díjtagállamokra vonatkozik, amelyeket nagyon megrázott a COVID, különösen a gazdaságilag nagyon megrázott. Ezek közé tartozik Olaszország, Spanyolország, Portugália, Görögország is. Ezekben az országban látszik azért, hogy ők jelentős összegeket már most igényeltek. A többiek számára vagy kevésbé sietős, vagy egyszerűen úgy van a beütemező a kifizetések. És itt a harmadik észrevételem az az, hogy eleve a kifizetések úgy vannak összeállítva, hogy bizonyos célokat, mérföldköveket kell teljesíteni hozzájuk. Egy ország egy adott éven belül kétszer juthat pénzhez, ezt ellenőrzik folyamatosan, hogy hogyan teljesítették a megállapított, a tervben megállapított különböző céloknak a teljesülését, és csak utána kaphatnak pénzt. Nincs úgy, hogy egy tagállam valamennyi összegre jogosult, visszaemtérítendő támogatás, és abban a pillanatban első alkalommal az összeset átutalják a számlájára. Tehát a módszertannal is van tulajdonképpen, nem probléma, ez a módszertani kérdés is. És a következő észrevételem még az szintén fontos szerintem, hogy 2026-ig bezárólag lehet ezeket a pénzeket felhasználni. És akkor végül még Magyarországot is azért megemlíteném, hogy Magyarország egyelőre ugye se jóváhagyott helyreállítási tervvel, se pedig jóváhagyott partnerségi megállapodása, illetve operatív programokkal nem rendelkezik, de év végéig ezeket a dolgokat valamennyit érdekelne.
Van olyan ország, amelyiknél mindezek megvannak, de ennek ellenére még nem kapott pénzt, szeretett volna, de nem tudta lehívni a szükséges forrást?
A napokban néztem, hogy ami a 2021 és 2027 közötti kohéziós programokat illeti, 22 tagállam a 27-ből már aláírta a partnerségi megállapodást. Ez a partnerségi megállapodás gyakorlatilag egy fejlesztési terv, és azt tartalmazza, hogy hogyan valósítja meg az adott ország az Európai Uniós célokat. 5 ilyen cél van a kohéziós politika esetében, és azt is tisztázza, hogy egyes operatív programokra és a különböző célokra milyen mennyi pénz fog jutni, melyik alapból mennyi pénz. Tehát erről kéne először első lépcsőben megállapodni, ez 22 ország megbukott ezt a magasságot, Magyarország még nem tart itt, de úgy tudom, hogy nem áll már távol attól Magyarország, hogy ezt is alá tudják írni. Utána jönnek az operatív programok, amiket ilyen külön operatív Magyarország esetében lesz 6+1. Hát jóvá kell hagyni egyébként év végéig mindegyiket ahhoz, hogy az egy hatoda az összegeknek ne vesszen el. A kérdés az volt, hogy hogyan állnak az egyes ország. Én úgy azt vettem észre, azt láttam igazából, hogy néhány ország eléggé kiugró, a jól teljesített, ilyen például Görögország, sokak meglepetésére talán, de nyilvánvaló Görögországnak annyi ledolgozandó pénze van, tartozása van, hogy a görögök nagyon összeszedték magukat, és ők már gyakorlatilag 2021 nyarán megállapodtak a partnerségi megállapodásról, tehát ott már sikerült aláírniuk azt, és ők el is kezdték a valamennyi alapnak a megvalósítását. Más országok azért vagy azért nem sietnek esetleg, mert hát nem képes a public administration, a közigazgatásuk lépést tartani, sokan vannak olyanok is, például a nettó befizető országok, amelyeknek számára ez nem feltétlenül egybe vágó, hogy azonnal pénzhez jussanak.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli végén körbe pillantunk még egyszer a piacokon, a telefonvonalban ismét itt van velünk Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Köszöntelek újra, szervusz, változott a helyzet a bőrzén, illetve a forint piacán az elmúlt mintegy 20 percben.
Reggelt kívánok ismét. Annyit változott a helyzet, hogy a Bux Index tovább esett, most már 6%-os visszaesésben van, ez egyébként nagyjából megfelel az Európában látott visszaeséseknek, ott is nagyjából 0,5% körüli visszaeséseket látunk. 37.590 ponton áll most az index, ez 240 pontos átmozdulás jelent, és a blue chip-ek közül az OTP, a Richter, a MOL és a Magyar Telekom is esésben van. Az OTP-nél 1,1%-os a visszaesés, 2900 forintba kerül most az OTP részvénye. A MOL-nál 7,1%-os a visszaesés, és 2390 forintba kerül a MOL. Magyar Telekomnál 1,2%-os a mínusz, 292 forintért cseréltek gazdát utoljára a Telekom papírjai, Meriktene pedig szintén 1,2%-os a visszaesés, és 2315 forintra esett az árfolyam.
Forint?
A forint továbbra is tartja magát hétfő reggel, 4,1%-os erősödést látunk az euróval szemben, 421 forint 30 félre kerül egy euró, tehát továbbra sem távolodott el olyan messzire a történelmi mélyponttól, ami 424 forinton volt, 10 félre hiány. A dollárral szemben komolyabb erősödést látunk, 6,1%-ot tudott erősödni péntekhez képest a forint, 429 forint 30 félre kerül most egy dollár, jelent az is kellett, hogy a dollárban egy kicsit gyengüljön az euróval szemben, de még mindig bőven paritás alatt áll a jegyzés, majdnem 2 centtel. Úgyhogy általában a nemzetközi hangulat az, ami a mai napon meghatározza a devizapiaci kereskedést, és a héten a legfontosabb adat az amerikai munkanélküliségi adat lesz, ami alapjaiban rontja, illetve javíthatja is a hangulatot.
Zsoldozsákos portfólió, köszönjük szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PwC Magyarország.